A sorozat eddigi egységeiben az általános erkölcsi problémákról volt szó, utána pedig az ószövetségi és az újszövetségi erkölcsi felfogást vizsgáltuk át. Eljutottunk ahhoz, hogy Jézus Krisztusban az apostolok egy hármas magatartást figyeltek meg. Jézus a konkrét társadalom erkölcsi megoldásait nagyon sokszor elfogadja, azonosul velük, jóvá hagyja. Más tekintetben Jézus értéket lát egy magatartás formában, egy erkölcsi viselkedésben, de azt mondja, hogy ezt tessék finomítani, tökéletesíteni. És végül pedig azt is átvizsgáltuk, hogy bizonyos tekintetben Jézus ütközik, konfrontálódik a korabeli erkölcsi gondolkodási felfogásokkal, mer másként gondolkodni és másként viselkedni. Na most megindul a kereszténység, megindul az apostoli ige hirdetéssel az egyház élete, és gondolom öntudatlanul is ők ezt a hármas Jézustól örökölt gondolkodásmódot próbálták érvényesíteni, először a zsidó környezetben, utána pedig kilépve a pogányok felé, a római birodalom népeivel szemben. Az apostolok ugye szembesültek hihetetlen problémával, mégpedig azzal, hogy Jézus konkrét útmutatásokat nem minden vonatkozásban adott az emberi életre, hanem kritériumokat mondott, látószöget adott, elveket adott, de hogy bizonyos konkrét problémával szembesülve, hogyan kell ezt Jézusi lelkülettel megoldani, azt a keresztényeknek, az apostoloknak kellett, úgy kell mondani, ugye, hogy a Szentlélekre hagyatkozva rá kellett jönniük a helyes megoldásokra. Ugyanis egyrészt a kereszténység benne él a világban, másrészt a kereszténységnek ugye különböznie kell a világtól. És ez az a sajátos kovász szerepe a keresztényeknek, amely mind a mai napig egy fontos útmutatást kell, hogy mindnyájunknak adjon. Hogy nem kiszakadva élünk a világból, a társadalomból, bizonyos tekintetben bele kell simulnunk az adott viszonyokba. Más tekintetben viszont különböznünk kell, mernünk kell különbözni, mert így tudjuk megőrizni a Jézustól kapott töbletet. Azt a töbletet, hogy úgy élek a világban, hogy közben úgy gondolkodom Istenről, ahogy Jézustól tanultam, úgy viszonyulok Istenhez, ahogy Jézus viszonyult, úgy gondolkodom az emberről, az ember küldetéséről, ahogyan Jézustól tanultam, és így tovább. Rögtön az első évtizedekben egy komoly erkölcsi választ igénylő probléma fölmerült, mégpedig az üldözéssel kapcsolatban. Ugye a római birodalomban, ugye Néró császár 64-ben a római tűzvész okán elrendelte a keresztény üldözést, és több-kevesebb intenzitással, de ez az üldözöttségi állapot egészen 313-ig, Nagy Konstantin császárig fennmaradt. Jött az erkölcsi probléma, hogy ha a hitemért üldöznek, akkor lehet-e menekülnöm? Az nem bűne. Vagy a másik szélsőséges eset, hogy annyira vágyom a mártíromságra, annyira vágyom arra, hogy Jézusról tanúságot tegyek a halálom árán is, hogy Jézussal egyesüljek a szent halálban. Hogy adott esetben a keresztények ugye följelentették magukat azért, hogy kivégezzék őket, hogy mártírok lehessenek. De most őket mártírnak, vértanúknak lehet-e tartani? És válaszolni kellett ezekre a kérdésekre, és ugye az a válasz alakult ki, hogy menekülni lehet, de a hitet megtagadni nem lehet. Aki megtagadja a hitét, vagy csak látszólagos módon is megtagadja a hitét, azt bukottnak tekintjük. És nagyon súlyos vezeklés által vesszük vissza az egyház közösségébe, hogyha ő vissza akar egyáltalán térni. De provokálni az üldözőt, és úgy válni vértanúvá, az már nem számít vértanúnak. Ugye előfordult ilyen eset, amivel az egyik korabeli zsinat foglalkozott, hogy tele volt Isten szobrokkal minden korabeli város, és akkor voltak keresztények, akik az egyik éjszaka ezeket az Isten szobrokat szétverték. Ugye a termékenységnek, szépségnek, stb. Mindennek istene volt. A korabeli rendőrség ezt kivizsgálta, keresztényeket ezeket elfogták és kivégezték. És utána a zsinat azt mondta, hogy őket nem tekinthetjük mártírnak, mert ők kiprovokálták a halált. Ők nem a hitükért lettek vértanúk, hanem egy félreértett hősiességet akartak keresztény módon végrehajtani. No, de nézzük a még lényegesebb erkölcsi problémákat. Az egyik a rabszolgaság. Tudnunk kell, hogy az ókori társadalom teljesen a rabszolga munkára épült föl. Nagyon kevesek voltak a korabeli arisztokraták, kicsit többen voltak a szabad emberek, de az emberek többsége, aki dolgozott, fizikai munkát végzett, az bizony rabszolga volt, tehát jogtól megfosztott ember. Ha valaki a rabszolgák közül megismerkedik az új hittel, mely új hit azt hirdeti, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, mindenki Isten képmása. Sőt, azt hirdeti Szent Pál, Krisztusban nem számít az, hogy valaki szabad vagy rabszolga, ez a válaszfal is le van döntve. Egy rabszolga megkeresztelkedik, akkor szabadítsuk-e föl? Hirdessük-e meg azt, hogy ő most már nem rabszolga többé? Került az új szövetségi szentírásba a Filemonhoz írt levél, ami pont ezzel foglalkozik. Filemon nevű gazdag embernek megszökött az Onesimus nevű rabszolgája, Szent Pálhoz keveredett, aki tanította neki az evangéliumot, Onesimus megtért, fölkészült a keresztségre, keresztény lett, és Szent Pál egy levél kíséretében visszaküldte őt a gazdájához, Filemonhoz. Azt üzenni ezzel a keresztény gondolkodásmód, hogy azáltal, hogy valaki keresztényé válik, társadalmi előny nem illeti meg. A kereszténység ugye azt hirdeti, Szent Pál is ezt írja Filemonnak, hogy eddig a rabszolgád volt, most, hogy visszatér hozzád, úgy tekints rá, mint testvérre. Ő is megkeresztelt ember, hitben testvéred, az egyház tagja. De nem mondja neki, vagy nem teszi kötelezővé, hogy föl is szabadítsa. Most képzeljük el, hogyha ez nem így történik, hogy Szent Pál nem jól gondolkodik erről az esetről, és mondjuk azt írja Filemonnak, hogy eddig szolgád volt, most már hitben testvéred, tehát szabadítsd fel, ne legyen többé rabszolga. Akkor mi történik? Onesimus elmondja rabszolga barátainak, hogy képzeljétek, ez a vallás, ha csatlakozol hozzá, föl fog téged szabadítani. És évek alatt a római birodalomban a kereszténység egy rabszolga felszabadító, vallásos köntösben megjelenő, de lényegében a társadalmi rendet fölforgató nézetrendszerként jelenik meg. Biztos, hogy minden rabszolga csatlakozott volna hozzá, de az is biztos, hogy annyira kilógozta volna a keresztény üzenetnek a lényegét, hogy néhány évtized alatt ez a vallás eltűnt volna a föld színéről. A másik, még mélyebb és még lényegesebb erkölcsi gond a házasságnak és a szüzességnek az egyszerre állítása. Mi van itt a háttérben? Az ószövetségi gondolkodásmód azt mondta, hogy amikor Isten megteremti az embert, férfinak és nőnek, a legelső szava Istennek az ember felé micsoda, az, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Az ószövetségi gondolkodásmód ezt egy feltétlen parancsként értelmezte, hogy Isten akarata az, hogy az ember az életet ajándékozza tovább házasság keretében. És az az ember, aki gyermek nélkül halt meg, arra úgy tekintettek, hogy Istennek a parancsát nem teljesítette, és ezért is találták ki a sógorházasság és ugye egyéb technikákat. Most ebben a gondolkodási világban megjelenik Jézus, aki egyrészt semmi házasság ellenes dolgot nem mond. Sőt, ugye a legelső csodáját egy lakodalmon a kánai mennyegzőn teszi. Ez a Jézus azt mondja, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szétne válassza. A házasság felbonthatatlan. Tehát Jézus hihetetlen eréllyel a házasság mellett föllép, és a házasságnak még nagyobb méltóságot ad, mint ami addig volt. És ez a Jézus ugyanakkor, ugye celebsz életet él, nem házasodik meg. Ez a Jézus a legszorosabb munkatársaitól, az apostoloktól megköveteli, hogy mondjanak le a családról. Egy alternatívát állít ezzel Jézus az üdvösség felé, hogy van olyan ember, aki úgy jut el az üdvösségre, hogy házasságot köt, ezzel együtt nyilván szexuális életet él, ennek következtében szülővé válik. De van olyan ember, akinek ez az útja, hogy eljusson élete végén Istenhez, az üdvösséghez. És van egy másik útja az embernek, amikor Isten országáért vállalt lemondásból az illető nem köt házasságot, és a szüzesség állapotát megőrzi. Ez a jézusi újdonság, hogy van a házasság nagyon fontos, és van a szüzesség nagyon fontos. Most ez az egyház öröksége. Ezt a jézusi örökséget meg kellett valósítani a világban. De milyen világban? A római birodalomban a közgondolkodást teljesen a görög gondolkodás irányította, amely úgy nevezzük szakmailag, hogy a dualizmusra épült fel. Tehát, hogy az emberben a test és a lélek egymás ellen harcol, a lélek az érték, ami a testtel kapcsolatos, az mind alantas, az mind rossz, az mind bűn. A szélsőséges dualizmus ugye azt állította, hogy Isten csak a lelket teremtette, az anyagot nem, a testet nem. Az a gonosztól, a rossztól van. A léleknek a fölemelkedése. Ez volt a görög vallási eszmény. A kereszténység, amikor Jézusnak ehhez hasonló kijelentéseit idézte, hogy mit ér az ember, ha a világot megnyeri, de a lelkek átszenved, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Úgy tűnik, mintha Jézusnak az üzenete, az pontosan ugyanaz lenne, mint a görög felfogás. Hogy a lélek az érték, a test az értéktelen, az bűnös. A görögök ugye úgy gondolkodtak, hogy nyilván nem mindenki, hanem ennek az áramlat, de ez egy széles áramlat volt az emberei, hogy nem is szabad házasságot kötni, meg nem is szabad szexuális életet élni, hiszen mi lesz az eredmény? Egy újabb szerencsétlen lélek lesz bebörtönözve a testbe. Nem szabad ezt csinálni. A keresztény gondolat egy hozzá hasonló és mégis totálisan más felfogást tűnt erősíteni. És ehhez még vegyük hozzá a még hétköznapibb nehézséget. Abban az időben a házasságkötés nem a fiatalok döntötték el, hanem a szülők. Nagyon sokszor előfordult az, hogy idősödő férfi nagyon fiatal nőt akart feleségül venni, mert még állami törvények is szabályozták azt, hogy csak az írhat érvényes végrendeletet, akinek van gyermeke. Mi lett a következmény, hogy nagyon sok ember ágyas kapcsolatokban férfi leérte az életét, és amikor megöregedett, akkor egy fiatal nőt feleségül vett, és ő meg gyermeket szült neki, és az illető örökséget hagyhatott az utódaira. Képzeljük el, hogy hány fiatal nő került megalázó helyzetbe. Most, ha ők keresztények voltak, és ugye kijelentették, hogy én nem mehetek férjhez, mert én Krisztusnak szenteltem az életemet. Én egész életemben szűz akarok maradni. Akkor ez az egyház szemében egy hihetetlen presztízs emelkedéssel járt, hogy milyen csodálatos nagy dolog az illető lemond a házasságról, családról, szexualitásról, azért, hogy Krisztusnak élhessen teljesen. Ne gondoljuk, hogy tiszta szívből nem vállalták a szüzesség állapotát, nyilvánvalóan nagyon sokan, de az is valószínű, hogy igen sokan ilyen praktikus meggondolásból. Tehát magán az egyházon belül is egy ilyen nyomás keletkezett, hogy valójában csak azt lehet 100%-ig profi kereszténynek tartani, aki a szüzesség állapotában él. Mert aki a test számára kedvez, hát az csak úgy fél szívvel keresztény. Az nem is igazi keresztény, aki a családot, a házasságot és ennek a belső világát vállalja. És akkor jön megint Szent Pál, első korintusi levél, és megvédi mind a kettőt. Nem engedi, hogy a kettőt egymással szembeállítsák. Azt mondja Szent Pál, hogy aki házasságot köt, az az Úrban köti a házasságot, Krisztusban köti a házasságot. Maga a házasság, ugye, nagy és szent titok, ő Krisztus és az egyház egységének a megjelenítéseként fogta föl. Ugye későbbi terminológiával azt mondanánk, hogy szentségként, ami arra utal, hogy isteni életben lehet részesedni a házasság által. Sőt, azt mondja Szent Pál, hogy egy hívő, egy hitetlen emberrel házasságban él, akkor a hívő megszenteli a hitetlent. Mérhetetlen energiával és erővel megvédi Szent Pál a házasságot. És ugyanakkor óriási erővel kiáll a szüzesség vállalása mellett azok számára, akiknek ez a hivatásuk, akik a lélek ösztönzésére ezt az utat választják, hogy Isten országáról így tanúskodjanak a világban. Mind a két kortörténeti problémát Szent Pálnak a nagyszerű felismerésével oldotta meg az egyház, de azért azt is hozzá kell tennünk, hogy itt nem Szent Pálnak a zsenialitásáról van szó, hogy ő nagyon észszerűen, nagyon rációközpontúan megoldotta a helyzeteket, hanem Szent Pál az evangéliumi igazságról kimutatta azt, hogy ez nem ellentétes az ésszel. Nagyon fontos stratégia, ami a későbbiekben is mindig fenn kellett, hogy maradjon az egyház életében. Az első 500 évet nagyjából úgy lehet jellemezni, hogy ez az az időszak, amikor a kereszténység a római birodalomban elterjed, beilleszkedik, helyet foglal, és a keresztény gondolkodás által azért rést üt pogány közgondolkodás falán, és néhány dologban azért, hogy előre viszi társadalmi értelemben is az emberiségnek az életét. A második 500 évet az első 1000 évben a germán népeknek a megjelenése jellemzi. Jönnek a longobárdok, aztán a gótok, a vízigótok, a germánok, az alemánok, a szászok, később ugye a bolgárok, magyarok, de elsősorban a német népek megjelennek a római birodalomban mérhetetlen pusztítást is okozva. Másrészt azonban beépülnek a római birodalomba, és átveszik annak sok értékét, hagyományát, és ezek a germán népek meg is keresztelkednek, szépen beleilleszkednek a keresztény gondolkodásba. Itt a nagyon sok háború újabb erkölcsi problémát vetett fel, azt, hogy mikor tekinthető jogosnak vagy igazságosnak egy háború. Akkor minden nép a szomszéd nép ellen harcolt, minden fejedelem a másik fejedelemmel, folyton háborúztak. De erkölcsileg melyik háború igazolható? És itt pedig Szent Ágostonnak volt ragyogó fontos felismerése. Azt mondja Szent Ágoston, hogy az a háború jogos, amelyiket a legális vezető rendel el. Leveszi a katona válláról azt a terhet, hogy én lelkiismert furdalást érezzek, hogy most jogos ügyért harcolok, vagy igazságtalan ügyért harcolok. A vezetőnek kell vállalnia a felelősséget, hogy ő döntött azután. Akkor igazságos egy háború, hogyha védekező. Hogyha minden lehetőség kimerült, minden békés, tárgyalásos lehetőség, és mégis a másik támad, akkor jogon van védekezni. De a katonának nincsen joga semmiféle kegyetlenkedésre, se a másik katonával szemben, se a civil lakossággal, nőkkel, gyerekekkel szemben. A hadifoglyokat megfelelő módon kell ellátni. Azt kell látnunk ebben, hogy a Szent Ágoston ugye megpróbálja szűkíteni az igazságos háborúnak a fogalmát, de nyilván azt is látnunk kell, hogy alapvetően azért nem tagadja azt, hogy védekezés szempontjából ilyen lehetséges. Az új népek, germán népeknek a megtérése egy nagyon érdekes konstellációt eredményezett. Jöttek ők a saját sokszor nagyon vaskos, nagyon primitív, nagyon pogány erkölcsi felfogásukkal, varázslások, durvaság, magatartásban, beszédben, kegyetlenség. És akkor Szent Ágoston azt mondja, hogy hát hogyan lehet ezeket a népeket bevezetni a keresztény erkölcsnek a alapvető világába. Úgyhogy ezek a népek ugye megkeresztelkedtek, megismertetjük velük a 10 parancsot. Ez egy átlátható, megjegyezhető, az élet minden területét lefedő erkölcsi követelményrendszer. Tanítsuk meg nekik a 10 parancsot, nyilván már a Jézus által átértelmezett 10 parancsról van itt szó, és akkor alapvetően az emberi erkölcsöt pallérozottnak lehet tekinteni. Pasztorális szempontból az egyház elővette az ószövetségi örökséget, a 10 parancsot. És néhány évszázaddal később pedig, amikor már mindenütt kialakult a gyermekkeresztség, akkor pedig a 7-8 éves gyerekeket az első áldozásba kellett bevezetni, de az első áldozás meg kellett, hogy előzze az első gyónás. Hogyan lehet egy gyereknek megtanítani azt, hogy Istennek milyen alapvető követelményeihez igazítsa az életét, hogyan vizsgálja meg a lelkiismeretét. Megint csak a 10 parancs volt a legkézenfekvőbb dolog. Így alakult ki, hogy először pasztorális meggondolással, később pedig szentségi meggondolással. Az egyház a 10 parancs alapján építette föl az erkölcsi felfogását. Összefoglalva az első 1000 évet, természetesen nagyon nagy vonalakban néztük át. Azt kell mondanunk, hogy a Jézustól örökölt magatartás formákat, a Jézustól örökölt gondolkodási irányokat az egyház megpróbálta a saját körülményeire alkalmazni, és megpróbált az egyház a tagjai által persze olyan viszonyt kialakítani Istennel, mint Jézusé volt, olyan viszonyt kialakítani a másik emberrel, mint Jézusé volt, és így az egyház az egyént átformálta, és ez az egyén társadalomban élve a hitét az erkölcsi élete által tudta megvallani. Az egyház tehát soha nem direkt módon akarja a világot átalakítani, az egyház hite az nem egy társadalmi program, de az egyház hitében élő keresztény mindig másként éli az erkölcsi döntéseit, mint a pogány, és a társadalomban ez a kovász lassan megjelenik, lassan átitatja, és lassan átalakítja a közgondolkodást. Ezt a fajta magatartást kellene most is a keresztényeknek a 21. században megjeleníteniük.